Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Clairvaux-i Szent Bernát apát. 1090-ben született Fontaine várában, Franciaországban. Nemesi családból származott. A szitói új kolostor, melyet Maleszmeszi Szent Róbert és társai alapítottak, az alapítás után néhány évtizeddel hanyatlani kezdett. A szerzetesek kemény aszkézise és a végletekig menő szegénysége már nem vonzott új hivatásokat, és úgy tűnt, a kolostor ki fog halni. Egy váratlan fordulat következtében mégis sokak számára kívánatossá vált, hogy beléphessenek ebbe az erdei magányban levő kolostorba. 1112 nagybőtjén kérte felvételét ebbe a kolostorba az akkor 21 éves Bernát. Műveltségével kiemelkedett kortársai közül. Érthető tehát, hogy a rokonság azzal próbálta eltéríteni a kolostorba lépés szándékától, hogy németországi egyházi tudományos karriert kínáltak fel neki. Megragadó látvány lehetett Bernát és 30 társa, amint bebocsátást és felvételt kértek a kihalófélben lévő kolostorba. Szitó ezáltal vált egy új szerzet, a ciszterci rend bölcsőjévé, mert még ugyanebben az évben hozzá kellett fogniuk egy új kolostor építéséhez. Bernátot a ciszterci rend társalapítójának tekintik, mert nem csak a rendi alkotmány megalkotásában volt jelentős szerepe, hanem a rend elterjedésében is. 1115-ben a mindössze 25 éves törékeny testalkatú Bernátot apácnak nevezték ki, és megbízták egy új kolostor építésével a Szajna egyik mellékfolyója az Ób mentén. A völgyet addig a keserűség völgyének hívták, de a szerzetesek hatására a világosság völgye, Clairvaux lett belőle. Ugyanebben az időben küldte a szitói apát Arnoldot, azzal a feladattal, hogy Moiremont környékén lévő remetéket gyűjtse össze és építse be a ciszterciek szervezetébe. Közösen építették föl a Flambard patak partján a Morimondi kolostort, melynek neve Morimundo, azt jelenti meghalni a világnak. Ezzel a fiatal szerzetes rend már a német nyelvterület felé is elindult. Morimondot nem sokkal később Bernát mentette meg a széthullástól. A szitói kolostor megalapítása, melynek kiváltó oka a cluny ideáloktól való eltérés volt, vitákat váltott ki a cluny és a szitói bencések között. A központi kérdés pedig az volt, hogy hogyan kell élnie az igazi szerzetesnek. Bernát még teljes hevességében látta e vitát, és részt is vett benne. Különös, hogy a két vitatkozó tábor vezetője, Bernát és a Cluny Péter apát személyesen igen jó barátok voltak, de a vita hevében kölcsönösen nem kímélték egymást. Bernát tevékenysége nem korlátozódik erre a két szerzetes rendre, prédikációi nagy hatással voltak a többi szerzetesre, a világi papságra és a laikus hívőkre egyaránt. Levelezése szélesebb körre terjed ki, mint a kortárs pápáké vagy császároké. 1119-ben a francia lovagok rendet alapítottak Jeruzsálemben, s mivel a házuk az egykori jeruzsálemi templom területén állt, templáriusoknak, templomos lovagoknak nevezték rendjüket. Regulájukat lényegében Bernát írta meg. Készített egy népszerűsítő iratot is, az Új Lovagság dicsérete címmel, melyben a templomos lovagokat, mint a keresztény lovagi ideált magasztalja. A világ tele van lovagokkal és szerzetesekkel, de ami eddig sohasem volt, most megszületett. A két állapot egybekapcsolása. Így alakult ki a keresztény lovagi tanítás törvénykönyve, mely fegyveres erő a gyengék, az árvák, az özvegyek és a Szentegyház jogainak védelmére. Amikor 1130-ban II. Honorius pápa halála után veszélybe került az egyház egysége, Bernátnak és szerzeteseinek oroszlán része volt abban, hogy a szakadás veszedelmét sikerült elhárítani. Az történt ugyanis, hogy néhány órával Honorius halála után megválasztották második incét. Nem sokkal később a bíborosok zöme egy második választást rendezett, amelyen II. Anaklét néven a Pierleoni nevű római bankárcsalád fiát emelték pápaságra. A római nép támogatása mellé Anaklét hamarosan megszerezte magának a Normand Dél-Itália, Aquitánia és Skócia támogatását, és elűzte Incét. Ince mögé azonban felsorakoztak a szerzetesek, elsősorban a franciák. Főleg Bernát fáradozásainak gyümölcseként a többi európai ország Ince mellé állt, aki szintén Bernát hatására nem fogadta el Anaklét ajánlatát, hogy független bíróság vizsgálja meg az ügyét és döntsön. Bernát ugyanis azon a véleményen volt, hogy a kérdés azzal el van döntve, hogy Európa nagyobb része Incét ismeri el törvényes pápának. Annak ellenére, hogy Bernát meg volt győződve a pápaság isteni küldetéséről, nem riadt vissza a kemény bírálattól. 1145-ben, III. Jenő néven Bernát egykori Clairvaux-i tanítványa került a pápai székbe. Bernát neki írta a Szemlélődésről című művét. Ebben keményen ostorozza a pápai udvarban fellelhető visszaéléseket, hatalmaskodásokat, pompa szeretetet. A pápa ugyanis sokszor és túlságosan beavatkozott világi peres ügyekbe. Bernát komolyan figyelmeztette a pápát. Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezzel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Néha úgy tűnt, hogy az egyházat érintő kritikája találkozik a kor szektás irányzataival. Nem is szígyelli, hogy olyan kifejezéseket használjon, amelyek egy-egy szekta különös jellemzői voltak, de tántoríthatatlanul az egyház pártján áll. Engedelmes összeköttetésben maradt a hierarchiával, és mentes minden lelki egyoldalúságtól. Az a mozgalom, melynek tagjai tisztáknak, kataroknak nevezték magukat. Ezek apostoli szegénységet, szigorú vezeklést hirdettek, elvetették a felszentelt papságot, a hierarchiát és a szentségeket. Bernát ellenük prédikálva bejárta egész Dél-Franciaországot. Sokakat megtérített, de végső megoldást ő sem tudott találni. Gyújtó hatású beszédeivel sokakat megnyert a keresztes háború eszméjének, akik kötelezték magukat arra, hogy elinduljanak a Szentföld visszaszerzésére. Ugyanakkor szembeszállt Radulffal, aki szintén ciszterci szerzetes volt és Európa szerte a zsidók üldözésére lázított. Bernát így ír ellene. A zsidókat nem kell üldözni, még csak kiutasítani sem kell őket. A pogányok, az arabokra gondolt, támadtak ránk erőszakkal, és ezért kell erővel visszavernünk a támadásukat. A második keresztes hadjárat azonban teljes kudarccal végződött Palesztinában. Lisszabont sikerült visszafognia a móroktól, és ez megszilárdította az új portugál királyságot. Bernátnak mindezért súlyos támadásokat kellett elszenvednie. Az természetesen tagadhatatlan, hogy Bernátnak a keresztes hadjáratra szóló prédikációi és a Krisztus követésének feltüntetett fegyveres harc között áthidalhatatlan szakadék tátong. Sokszor vetették szemére, hogy tudomány ellenes. Az azonban tagadhatatlan tény, hogy jó barátságban állt korának jelentős tudósaival, Clairvaux-ban nagy könyvtárat rendezett be, művelődésre bíztatta a tehetséges fiatalokat, sőt egyes írásai az újonnan kialakuló teológiai iskola tankönyveként szerepeltek. A szíve mélyén azonban érezte és látta, hogy a teológia tudománya, amely az istenismeretből és az önismeretből születik, az Isten tiszteletet hevíti, veszélybe került az újonnan jelentkező és egyre jobban eluralkodó dialektikus módszer miatt. És nem csak ő, hanem Szent Viktori Hugo, a híres párizsi ágostonos kanonok is úgy ítélte, hogy a dialektikus módszer új tévtanítások melegágya lesz. A teológia és a lelki élet közötti különbségtétel számára még teljesen idegen, hiszen az atyát senki meg nem ismerheti, ha előbb tökéletesen meg nem szereti őt. Úgy tartotta, hogy megélni és a kegyelem misztikus látásában, vagy mindenki számára elérhető elmélkedésben átélni a hitet minden bölcselkedő beszédnél százszorta többet jelent. Így válik érthetővé az a kemény bírálat, amelyet Abelard felé mondott, miután gondosan áttanulmányozta annak tanítását. És hatására a Szenzi Zsinaton 1141-ben Abelard 19 tételét el is ítélték. De mindezen viták és harcok közepette Bernát a szíve mélyén visszavágyott a kolostor magányába. Jámborsága, a Lélek felemelkedése Istenhez című első írásától kezdve a 20 éven át készített Homíliák az énekek énekéről című műig folyamatosan a Szentírás és az Egyház atyák írásaiból táplálkozott. Akár beszélsz, akár írsz, nem ízlik nekem a szó, ha Jézus neve nem hangzik fel közben, írja. Bernát újra meg újra kiemeli a lélek és az ige közötti jegyesi egyesülést. Tudja, hogy a test akadályozza és nehezíti ezt, de tapasztalja és tanítja, hogy az a megvilágosodási folyamat, amely éppen ezt az egyesülést készíti elő és belőle következik, a testre is kihat, és majd a feltámadásban válik tökéletessé. Bernát, aki önmagát a század agyrémének nevezte, mivel világi ügyekkel kellett foglalkoznia, pedig nem volt világi ember, és bele kellett avatkoznia az egyház ügyeibe, pedig nem volt tagja a hierarchiának, 1153. augusztus 20-án hal meg Clarivóban. Ő volt a legnagyobb alakja korszakának, és ezért az egyház történelemben Szent Bernát korszakának nevezik ezt az időszakot. Bernát példája bizonyítja, hogy a legszigorúbb aszkézis sem butítja el az embert, hanem éppen ellenkezőleg termékenyé teszi. A monasztikus életformának azt a célját is megvalósította, hogy a világot a világból való elmenekülés által formálja. Bernátot már életében szentként tisztelték, és harmadik Sándor pápa 1174-ben avatta szenté, miután az korábban Abelard tanítványaként Bernáttal szemben állt. 8. Pius pápa pedig 1830-ban az egyház doktorok közé iktatta. Ünnepét a 13. században augusztus 20-ára tűzték ki, de Magyarországon Szent István király ünnepe miatt augusztus 19-én tartják. Bernát élete és cselekedetei örökre bevésődtek az egyház emlékezetébe. Mint a mézajkú doktor, híres volt arról, hogy szeretettel, bölcsességgel és bátorsággal tanított. Egy régi forrás szerint fiatalkorában különösen vonzó személyiség volt, akit a nők körülrajongtak. Egyikük annyira megpróbálta elcsábítani, hogy végül a körülötte lévők így nyilatkoztak róla. Az anyák és a fiatal leányok réme lett. Bár kezdetben fizikailag gyenge volt és ügyetlen, a szitói kolostor aszkézisét követve Bernát igazi lelki erejére talált. Egy alkalommal, amikor a kolostorban aratáskor nem boldogult a kaszával, imával kérte Istent, hogy adjon neki erőt. Ekkor új erő áramlott belé, és hamarosan ő lett a kolostor első kaszása. Ez az esemény is mutatja, hogy Bernát képes volt összekapcsolni a fizikai munkát, a természettel való kapcsolatot és Istennel való bensőséges kapcsolatát. Egyik barátjának azt írta, hogy a fák és kövek olyan dolgokat tanítanak, amelyeket az emberek soha nem mondhatnak el. Bár a külvilággal való kapcsolatban nem volt különösebben érzékeny, Bernát mindig is arra törekedett, hogy Istennel való kapcsolata ne sérüljön. Az iskolai és világi dolgok kevéssé érdekelték. Például egy alkalommal meglepődött, amikor mások a templom szentélyében található ablakok számáról beszéltek. Továbbra is az imádságra és az Istennel való kapcsolat mélyítésére összpontosított. Az őszinte és tüzes személyisége és a korabeli társadalmi problémák iránti érzékenysége lehetővé tette számára, hogy szembeszálljon a korszak egyházi visszaéléseivel. Bírálta a fényűzést, a szegényekkel való törődés hiányát. Egy alkalommal így szólt: aranytól roskadozó erekje szekrények előtt nyílnak meg az erszények. Az Istenre kérlek titeket, hát nem szégyellitek magatokat mindezért. Bernát a világi rendek lelkiismeretéhez is szólt, és elítélte a háborúkat, amelyeket a féktelen gyűlölet, dicsőség és kincsek utáni vágy miatt indultak. Miután harmadik Jenő pápa meghirdette a keresztes háborút, Bernát prédikációkat tartott Európában, hogy felhívja a hívőket a szent háborúra. Franciaországban kezdte, majd a Német Birodalomban folytatta. Mindenütt özönlött a nép, hogy hallhassák őt. A prédikációi alatt csodák történtek, és sokan csatlakoztak a keresztes hadjárathoz. Különösen emlékezetes volt a Speyeri Birodalmi Gyűlés, ahol a császár Konrád is felvette a keresztet a nép lelkes tetszésére. Később Bernát mély belátásra jutott, és így írta: mi békét hirdettünk, és most nincs békénk. Győzelmet ígértünk, és vereséget szenvedtünk. A keresztes háborúk sújtotta területeken, mint Mainz, Bernát közvetítőként segített a békétlenség elkerülésében. Halála előtt, miután sikeresen közvetített egy békeszerződést, Bernát tanácsokat adott az őt körülvevő szerzeteseknek. Utolsó szavai között az alázatot és a megbocsátást hangsúlyozta. Kisebb hitelt adtam a saját véleményemnek, mint mások ítéletének. Nem lobbantam haragra a másoktól kapott bántások miatt. 40 évvel később Bernát halálakor már 343 kolostor pöttyözte egész Európa térképét. Erre a bámulatos terjeszkedésre maga Bernát személye volt a magyarázat. Halála után Aquinói Szent Tamás így méltatta: Istentől kiválasztott ember, akinek aranyszája volt, és édes borával megitatta az egész földkerekséget.